Egyre másra, amikor nézem az internetet, vagy olvasom a híreket, vagy nézem a Facebookot, akkor följönnek ilyen hírek, hogy valaki valamit látott és lefényképezte. UFO-t, meg mindenféle égi jelenségeket, meg ilyeneket. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy én körülbelül már 10 évvel ezelőtt készítettem egy képet egy UFO-nautáról. Bizonyítéket kérem szépen kivetíteni a képernyőre. Íme. Nem tudom, felismerhető-e, ugye jellegzetesen, ugye ilyen emberszerű alak, de megnövekedett fej. Nem tudom, mennyire hihető a sztorim. Valóban UFO-nautát láttam-e. Na, azért elárulom, hogy ez a Boti fiam 10 évvel ezelőtt, aki megállt egy ilyen, tudjátok, egy ilyen körlámpa előtt, és akkor sikerült ezt egy jó kis képet felvennem. Ugye az árnyékok azok nagyon érdekesek, mert időnként azt sejtetik, hogy valamit látunk, talán meg is vagyunk győződve arról, hogy mit látunk, de igazából a valósággal nem biztos, hogy kapcsolatba lépünk, és egyáltalán nem biztos, hogy tudjuk, vagy nem biztos, hogy az, amit látunk, az arról jól tudjuk, hogy azt látjuk, amire gondolunk. Csak egy példát hadd mondjak. Amikor gyerek voltam, emlékszem, sokáig az ágyam a szembe volt az ablakkal, és amikor éjszaka aludtam, illetve este felé, amikor kezdtem aludni, akkor ugye az utcáról a fények megvilágították az ablakot, és akkor mindenféle dolgok elrepültek az ablak előtt, mondjuk egy madár vagy akármi, akkor nekem rögtön beindult rá a fantáziám, tudjátok, hogy valami, mit tudom én. Hát most nem mondok példákat, de nagyon nagy butaságok jutottak az eszembe, nyilván attól is függ, hogy éppen mit néztem előtte, meg miről beszélgettünk a barátainkkal, de ugye a fantáziám beindult, hogy vajon az, amit látok, az micsoda. És sokszor azt gondoljuk, hogy azt látjuk, a valóságot látjuk, meg tudjuk fogalmazni, hogy mi a valóság, de aztán becsap minket az az árnyék, és kiderül, hogy a valóság valami teljesen más. Hadd mutassak egy másik képet apukáknak, fiatal apukáknak. Segítségképpen a Pinterestről nagyon jó kis segédleteket lehet letölteni, hogy hogyan mutassunk meg ilyen, tudjátok, ilyen kézi árnyjátékkal különböző állatokat. Tök élethűek. Pedig hát mi a valóság, ami mögötte van? Csak egy pár kéz. De a gyerek, amit lát, az szerintem teljesen valóságos számára, hogy ott egy kutya, egy macska, egy medve, vagy akármi, amit láthatunk. Hát ugye most is egy sorozatban vagyunk benne, és a sorozatunknak az a címe, hogy a valóság két oldala. És szeretnénk arról beszélni ebben a sorozatban, hogy amit érzékelünk a valóságról, amit látunk, amit megtanulmányaink vagy meggyőződésünk alapján gondolunk a valóságról, az sajnos nagyon sokszor nem az, ami. Nem az, aminek gondoljuk, nem az, ami a meggyőződésünk. A valóságot igazából Isten látja. És Isten szeretné elmondani nekünk, hogy mi a valóság, és mit kell tudni róla. És amikor Isten bemutatja számunkra a valóságot, akkor nem kioktatni akar bennünket, hanem azért szól hozzánk, hogy mi is úgy érzékeljük a valóságot, úgy értsük meg, és úgy higgyük el a valóságot, ami valójában az, ami az igazság ezzel kapcsolatban. Éppen ezért volt talán Jézus nagyon megosztó személyiség, vagy talán lehet ez lett ott az egyik oka, hogy nagyon megosztó személyiség volt a maga korában, mert ő kijelentette dolgokat a valóságról, hogy hogyan kell azt helyesen látni, hogy Isten mit gondol a valóságról. És azok számára, akik hallgatták, volt bizonyos elképzelésük a valóságról, és volt, aki egyet tudott érteni Jézussal, volt, aki azt mondta, hogy hát ezt az értelmezést én nem tudom elfogadni. Én valami másnak ismerem azt, amit látok, amit tapasztalok. A valóságnak egy másik oldalát értettem meg. Ő sokszor teljesen mást mondott, mint amiről az emberek meg voltak győződve, és ma is egy ilyen ige szakasszal fogunk foglalkozni, amiben Jézusnak olyan állításai vannak, ami teljes mértékben szembe megy azzal, amit az emberek gondoltak. És nyilván majd a reakcióit, amit látni fogjuk az ige szakaszból, és arról árulkodnak, hogy valami teljesen félreértettek azzal kapcsolatban, ami a valóság, és amit Jézus erről mondott, ők valami teljesen másra gondoltak. És az alapján, amit Jézus állít, és az alapján, ahogyan reagálnak a szereplők ebben a történetben, szerettem volna megfogalmazni négy kérdést, ami segít nekünk is, meg segített volna a szereplőknek is abban, hogy eligazodjanak abba, hogy hová is tart az életük, hogy milyen irányba megy az életük, hogy merre megy, mi a célja az életüknek, hova fognak megérkezni, ha így haladnak tovább. Szeretném most felolvasni János evangéliumából azt a szakaszt, ami ugye soron következik, és kérlek, hogy fennállva hallgassátok meg Isten igéjét. A János evangélium 8. fejezetéből a 21. verstől fogom olvasni a 29. Tehát János 8, 21-től. Majd Jézus ismét szólt hozzájuk, én elmegyek, és keresni fogtok engem, de meghaltok bűnötökben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre ezt mondták a zsidók. Csak nem akarja megölni magát, hogy azt mondja, ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Ő így folytatta. Ti lentről valók vagytok, én pedig fentről való vagyok. Ti e világból valók vagytok, én nem e világból való vagyok. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik. Az, akinek kezdettől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de igaz az, aki elküldött engem, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szólt nekik. Jézus tehát azt mondta, amikor felemelitek az ember fiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és én önmagamtól nem teszek semmit, hanem azt mondom, amire az atya tanított engem. És aki elküldött engem, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Imádkozzunk! Drága mennyei atyán, köszönjük neked, hogy te kész vagy bemutatni számunkra a valóságot úgy, ahogyan az igaz. Van nekünk is egy értelmezésünk arról, amit látunk, amit megértettünk, amit megtanultunk, amit felfogtunk, érzékelünk, de nem szeretnénk, hogyha becsapnának bennünket az érzékeink, a gondolataink, hanem szeretnénk arra figyelni, amit te kijelentesz, mert az az igazság a valóságról. Kérlek, hogy segíts ma bennünket, ahogyan figyelünk a te igédre, hadd tudjuk azt elsősorban önmagunkra érteni, és meglátni azt, hogy merre tart az életünk. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Ahogy haladunk a történetben, így rögtön itt a beszélgetés, ami tulajdonképpen az előző, a két héttel ezelőtti eseményeknek a folytatása. A beszélgetés elején rögtön van Jézusnak egy állítása, amely nagy erős állítás, azt kell, hogy mondjam. Ugye Jézus ismét szólt hozzájuk, és ezt mondta, én elmegyek, keresni fogtok engem, de meghaltok a bűneitekben. Kinek mondja ezt Jézus? Ugye azt látjuk, hogy ebben a beszélgetésben a zsidó vezetőkkel beszélget, csak zsidóknak nevezi őket a Biblia, de tudjuk, hogy a nép vezetőjéről van szó, ezt a szövegkörnyezetből és a beszélgetésből nagyjából kiderül. És ez egy nagyon érdekes helyzet, amiben ezt Jézus mondja nekik, hiszen azt olvassuk az előző fejezetben, hogy egy ünnepi esemény sorozatnak a végén kerül sor erre a beszélgetésre, mégpedig a lombsátrok ünnepének a legvégén. Ugye a lombsátrak ünnepét ünnepelték a zsidók arra való emlékezésként, hogy Isten kihozta őket Egyiptom földjéről, és akkor, amikor Isten a pusztába vezette őket, akkor sátrakba kellett lakniuk. És ez az emlékezés, ez emlékeztette őket egyrészt Isten szabadító munkájára, emlékeztette őket Isten gondviselésére, ahogyan hordozta őket a pusztában, és előre is mutatott, mert ennek a Szukkót ünnepnek az utolsó napja, amit úgy neveztek, hogy Hosána Rábá, ami tulajdonképpen a nagy Hosána, vagy a nagy a Hosána imádság, az tulajdonképpen azt jelenti, amikor azt kiáltják az Úrhoz, hogy szabadíts meg. Tehát a nagy szabadításra való várakozásnak, vágyakozásnak a napja volt ez az utolsó nap, és több zsoltárt is elénekeltek ezen a napon a zsidók, és mindegyiknek a végére úgy válaszoltak, hogy Hosánna, Hosánna, és ezzel fejezték ki azt, hogy vágyakoznak arra, hogy Isten szabadítása elkövetkezzen, hogy Isten végleg bevezesse az ő népét, ugye a Messiáson keresztül az ő királyságába. Így élték meg ezt a néhány napot a zsidók, nyilván az akkori vallási vezetőknek a szervezésében, tehát ők jártak elől, ők vezették az ünnepet, ők celebrálták tulajdonképpen ezt az egészet. És ennek az ünnepnek az egyik zsoltára, amit énekeltek, az a 118. zsoltár volt. Énekeltek, mondtak, szavaltak valahogy így. 118. zsoltár, és a 118. zsoltárnak van egy nagyon érdekes verse, mégpedig a 17.-18. verset hadd olvassam. Tehát még egyszer, ezt a zsoltárt citálták a zsidók a vezetők után, és többször elénekelték ezeket a szavakat, és kijelentették ezeket a szavakat, mint egy bizonyosságként. Ugye azt olvassuk a 118. zsoltár 17. versében. Nem halok meg, ha élek, és hirdettem az Úr tetteit. Keményen megfedett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Ugye itt ezzel a bizonyossággal énekelték a zsidók ezt az éneket, hogy az Úr életet ad nekik. Ők élnek, mert Istentől életük van. Ugye ezzel szemben egy nagyon erős kontraszt, amikor Jézus kijelenti, hogy a ti életetek az örök kárhozatba tart. És nem is a köznépnek mondja ezt el, hanem a zsidó vezetőknek. Ti most ünnepeltétek azt, hogy Isten életet ad nektek, de én mondom, a ti életetek a kárhozatba megy. Ha Jézus ilyen komolyan bele tudott állni az akkori zsidó vezetőkbe, akik tulajdonképpen az elitje voltak a vallási életnek. Rájuk nézett mindenki, ők voltak a példaképei a népnek. Akkor vajon mi a véleménye rólunk? Hogyan nyilatkozna, amikor az én életemet látja? Aki talán nem ütöm meg azt a mércét, amit akkoriban a vallási vezetők megéltek. És itt az első kérdés, ami tulajdonképpen a zsidó vezetőknek is fel kellett volna tenniük önmagunkkal kapcsolatosan, de sajnos nem tettek föl, vagy másképpen válaszoltak rá, hogy mit tartasz önmagadról? Mit tartasz önmagadról? Ahogyan látjuk a zsidó vezetőknek a válaszát, abból kiderül, hogy ők mit gondoltak saját magukról. Ugye amikor Jézus ezt mondja, hogy keresni fogtok, de nem találtok, meghaltok a bűnötökben, ahová én megyek, oda ti nem jöhettek, és nyilvánvalóan Jézus 7. versben, vagy a 7. fejezetben is egyszer elmondta ezt nekik még néhány nappal korábban, akkor kifejezetten azt mondta, hogy az atyához megyek, tehát tudjuk, hogy Jézus az üdvösségről beszélt itt ezekben a szavakban, meghalnak a bűneikben, ezért nem üdvözülhetnek. Erre azt mondták a zsidók, mármint a vezetők, csak nem akarja megölni magát, hogy azt mondja, ahová ő megy, mi nem mehetünk. Hát miért ez a gondolat jutott eszükbe? Hát azért, mert az öngyilkosság nem akarja megölni magát. Az öngyilkosság a zsidók számára az egyik legszörnyűbb büntet volt. Ugye maga a gyilkosság is, hát annak egy kitüntetett faja az öngyilkosság, és úgy tartották, hogy az, aki elkárhozik a bűnei miatt, azok között, akik leginkább elkárhoznak, és a pokolnak a legsötétebb bugyraiba kerülnek, na azok lesznek azok, akik öngyilkosságot követtek el. De kicsit ez egy ilyen fricska Jézusnak. Csak nem a pokolba megy, annak a legsötétebb bugyraiba, hogy oda nem mehetünk utána. Miért? Mert mi nyilván nem megyünk a pokolba. Mi majd az Isten országába megyünk. Ők meg voltak győződve az ő önhitségükben, összehasonlítva magukat Jézussal, a saját teljesítményük egy Jézus teljesítményével, hogy hát ők azért méltóak arra, hogy Isten örök királyságába menjenek. Ez a Jézus meg majd elmegy a pokolba. Hiszen törvényszeg újra meg újra. Ugye ezért üldözték őt, és akarták elvenni az ő életét. Ebben a versenyben úgy érezték, hogy ők győznek. Ők Jézusnál jobbak. Ugye volt egy hamis üdvösség tudata a zsidó vezetőknek. Úgy gondolták, és a környezetüktől is ezt a megerősítést kapták, hogy ők biztosan fognak üdvözülni. Mert ők a legjobbak a jók közül. De a valóság az ő életükkel kapcsolatban nem ez volt, hanem az, amit Jézus mondott. A valóság az, hogyha így maradnak, meghalnak a bűneikben, és elkárhoznak. Ők azt hitték, hogy a valóság az, hogy ők a mennybe mennek. Jézus meg majd valahol ott lesz a büntetés helyén. Érdekes, hogy ebben a szakaszban Jézus kétszer is elmondja ezt. Annyira fontosnak tartja, hogy tudják a valóságnak a helyes értelmezését. Elkárhoztok a bűneitekben. Érdekes, hogy még Jézus Nikodémusnak is, aki korábban fölkereste őt egy személyes beszélgetésre, őt se azzal biztatja, hogy teljesen rendben van az életed, Nikodémus. Így, ahogy vagy, jó vagy Istennek, hanem azt mondja, hogy újonnan kell születned. Újonnan kell születned, anélkül nem láthatja meg senki az Isten országát. A valóság ez, hogy a bűneinkben elkárhozunk. De mégis sokszor mi másnak látjuk a valóságot. És a valóság értelmezésünket arra alapozzuk, hogy mit látunk a környezetünkben, a saját teljesítményünket látjuk másokhoz képest, esetleg a származásunkra nézünk, hogy én lelkész gyerek vagyok, én itt születtem a gyülekezetben, engem itt kereszteltek meg, vagy itt nőttem fel, jártam az összes gyerekórára, táborba. Ugye Pál is beszél erről, mint testben való bizakodásról, és azt mondja, hogy neki aztán van bizakodása a testben, és felsorolja, hogy ő a zsidók között a zsidó, legzsidóbb, és a farizeusok között a legfarizeusabb. De ő azt mondja, hogy ezekre nem tekintek, ezek kár és szemét, semmit nem érnek az üdvösség szempontjából. És egy nagyon fontos kérdés, amivel nekünk szembesülnünk kell, és fel kell tenni magunknak, hogy te mit tartasz saját magadról? Te vajon ugyanezt teszed, mint a farizeusok, hogy összehasonlítod magad másokkal, és azt mondod, hát nem is olyan rossz. Végül is dicsérnek, elismernek, talán még tisztelnek is, jó vagyok a tanulásban, sikereim vannak a munkában, olyan jó ember vagyok, van egy csomó jó cselekedetem, amivel másoknak segítek, vannak vallási teljesítményeim, járok a gyülekezetbe, a programokra, itt nőttem fel, és a többi, amit már az előbb is mondtam, a jó tetteim, ezek mind igazolnak engem. Senkinek nem okoztam kárt. Vajon tényleg ezek határozzák meg az Isten előtti valós értékedet? Tényleg ez alapján mondja majd azt Isten, hogy rendben van, veled minden rendben van. Ez a valóság helyes értelmezése? Dávid, amikor magáról nyilatkozik, az egyik Zsoltárban, az 51. Zsoltárban azt mondja magáról, tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, és azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos ítéleted. Én bűnben születtem, és anyám vétekben fogant engem. Dávid, aki Istentől választott és elhívott király volt, megfogalmazta ezt a valóságot magával kapcsolatban, hogy ő bűnben fogant. És amit tesz, azzal Isten ellen vétkezik. Ő nem méltó arra, még a kiválasztottsága okán se, hogy üdvözüljön. Azt mondja a harmadik versben, könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem. Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Látjuk-e így önmagunkat, ahogyan Dávid látta, hogy önmagamban én senki vagyok az Isten előtt. Én nem vagyok méltó az Isten jó indulatára. Én nem vagyok méltó arra, hogy Isten beengedjen engem az ő országába. Még akkor se, ha sokkal jobb vagyok az átlagnál. Egyedül az Isten kegyelme az, ami megigazít engem, ami helyre teszi az életemet. Amiért Isten beenged engem az ő országába. Csak Isten kegyelme menthet meg. Látjuk-e ezt? Tudunk-e így gondolkodni magunkról? Aztán Jézusnak jön egy következő kijelentése ebben a beszélgetésben, amit a 23. versben olvasunk. Azt mondja, ti lentről valók vagytok, én pedig fentről való vagyok. Ti e világból valók vagytok, én pedig nem e világból való vagyok. Bár valóban Isten alkotása vagyunk, és ilyen módon talán azt mondhatnánk, hogy Istentől származunk, de a Biblia arról a valóságról tájékoztat bennünket, hogy minden szállal ehhez a világhoz kötődünk. Az Istentől elszakadt bűnös magból származunk tulajdonképpen, az Ádámtól, az első Ádámtól, és így ezen keresztül gyakorlatilag mindenünk ehhez a világhoz, ehhez a földi világhoz kötődik. A látásunkat, a gondolkodásunkat, az életmódunkat, még ha jobb is az átlagnál, teljes mértékben ennek a világnak a lelkülete tölti be. És ez pedig az Isten elleni lázadásnak a lelkülete. E világ Istenének a lelkülete. Efézusi levél úgy ír a már megtért hívőkről, hogy tudjátok, hogy milyen volt az előző állapototok, hogy honnan tértetek meg. Azt mondja Pál az efézusiaknak, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok a vétkeitek és a bűneitek miatt. Ebben éltetek egykor a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, és követtük a test és az érzékek hajlamait. A harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. Mi lentről származunk. Mi a világból származunk, a világban valók vagyunk, emberi természetünk szerint, és ez azt jelenti, hogy nem csak a származásunk, nem csak a fogantatásunk, nem csak ahogy a világra jöttünk, hanem ahogyan élünk is, ehhez láncol bennünket a kívánságainkon, az engedetlen szívünkön keresztül, éljük azt az életet, amire csábít bennünket e világ Istene. De Jézus felteszi a kérdést, talán kimondatlanul is, de ugyanakkor az evangéliumban több alkalommal, hogy mit szeretnél jobban? Mihez ragaszkodsz inkább? Ehhez a világhoz, vagy én hozzám? Jézus választás elé állít bennünket, ahogyan állította a farizeusokat is. Azt mondja a János evangélium 12. fejezetében, aki szereti az életét, az elveszti. Aki úgy gondolja, hogy ez az élet, amit él, az értékesebb annál, mint hogy Jézushoz ragaszkodjon, az elveszti az életét. Aki gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ezt mondja Jézus. Lukács evangéliumában így fogalmaz, aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt. Mi jellemző a te életedre? Mihez ragaszkodsz inkább? Talán jó időt szánnia arra, hogy végig gondoljuk, hogy mi is fontos igazából nekünk. Mi az, amivel a hétköznapjainkat töltjük? Mi az, ami az időtöltésünk nagy részét kiteszi? Mi határozza meg a döntéseinket? Mi vezet bennünket egy társaságba, ahol jól érezzük magunkat? Mi az, ami az érdeklődésünket kitölti? Mivel töltjük a szabadidőnket? Miről olvasunk? Miről hallgatunk, nézünk? Mire törekszünk? Mire költjük a pénzünket? Ezek mind-mind meghatározzák azt, hogy mit szeretünk mi igazából. Mihez ragaszkodunk mi igazából? És Jézus azt mondja, ha valaki ez az életéhez ragaszkodik, ehhez a világhoz ragaszkodik, akkor elveszti az életét. Az elmúlt héten Kazár András beszélt arról, hogy említette azt az igét, amit Jézus mondott, hogy amivel telve van a szíved, azt szólja a szád. Ugye ez egy jó diagnosztikai lehetőség, hogy megvizsgáljuk, hogy mi is van a szívünkben. Senki nem tudja, mi van a szívében, viszont azt halljuk, hogy milyen ki a szánkon. Azt tudjuk, hogy mit beszélünk, hogy miről teszünk vallást, hogy mihez ragaszkodunk, hogy mi fontos számunkra, ezeket elmondjuk. Ez milyen diagnózist állít fel a szívünk állapotáról? Mit mondanánk ez alapján, hogy mit szeretünk mi igazából? Mihez ragaszkodunk mi igazából? És ezek alapján talán megfogalmazhatjuk azt, hogy akkor merre tart a mi életünk? Hová tart a mi életünk? Jézus mit mondana arról, amit lát a szívünkben? Tovább folytatódik ez a beszélgetés Jézus és a vallási vezetők között, és Jézusnak egy újabb állítása van. A 24. versben olvashatjuk ezt, ez pedig így szól. Azért mondtam nektek, folytatja az előző mondatot, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Jézus most egy feltételhez köti ezeknek a vezetőknek a sorsát, hogy merre tart az életük. Ez egy feltételen áll vagy bukik, hogy mit hisznek Jézusról. Sokféleképpen fordították már ezt a mondatot, hogy ha nem hiszitek, hogy én vagyok, lehet úgy is fordítani, hogy én vagyok, vagy én vagyok az, én vagyok ő. Ugye ne felejtsük el, hogy Jézus mikor mondja ezeket a szavakat. Akkor mondja Jézus ezeket a szavakat, amikor a lombsátor ünnepén azért kiállt a nép, hogy Uram, ments meg, Uram, ments meg, várják a messiást. Abban a Zsoltárban, amit az előbb olvastam, a 118. Zsoltárban, vannak ilyen messiás váró ige szakaszok is, vagy igék is. A 21. versből, ne bocsánat, 22-től olvasom. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigandozzunk, örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg, Ó Uram, adj szerencsét. Áldott, aki jön az Úr nevében. Megáldunk titeket az Úr házából. Egy ilyen messiás várakozás töltötte be ennek az ünnepnek az utolsó napjait. Olvastak a Zakariás könyvéből is, különösen a 14. fejezetből, ami az eljövendő királyságot írja le. Ugye a 7.-8. versben azt olvasok a Zakariás 14-ben, hogy akkor csak nappal lesz. Az Úr tudja ezt. Nem lesz külön nappal és éjszaka, világos lesz még este is. Azon a napon folyóvíz fakad Jeruzsálemből. Egyik ága Kelet-tenger felé folyik, a másik ága a Nyugati-tenger felé. Így lesz télen-nyáron át. Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten. Neve az egyetlen név. Talán emlékszünk arra, hogy Jézus ezen az ünnepen miket mondott magáról. Az egyik, amit a 7. fejezetben olvashatunk, amit mondott magáról, hogy jöjjön mindenki én hozzám, és igyék abból az élő vízből, amit én adok. És élő víznek kút fejévé lesz benne. Aztán, amit a Bence igehirdetésében hallottunk a 8. rész elejéről, ugye mit mondott Jézus? Én vagyok a világ világossága. Ugye olvassák a zsidók ezeket az igéket az ünnepen, hogy amikor eljön a messiás, az Isten királysága, akkor csak nappal lesz, nem lesz éjszaka. Akkor folyó árad Jeruzsálemből, ami táplálja a népeket. És És aztán ott áll Jézus, és elmondja, hogy én vagyok, aki ezt adom. Én vagyok, aki ezt számotokra biztosítom. Jézus világosan a megváltónak, a messiásnak, az Istentől küldött szabadítónak vallja meg magát, azonosítja magát Istennel. Azt mondja, ha nem hiszitek, hogy én vagyok az, akiről itt ünnepeltek, akiről beszéltek, akit vártok, akiben reménykedtek, akkor bizony meghaltok a bűneitekben. Mi Szent Háromság egyörök Istent imádunk. Már az Ószövetségben Isten úgy jelentette ki magát, mint Isten és lélek két személyben, és beszélt a harmadikról, aki amikor eljön, királyként uralkodik az egész világon. Tehát világos, hogy a messiás, aki eljövendő, is isteni személy. Már az Ószövetségben is így Szent Háromság Istenként jelentette ki magát, és így hisszük őt, mint egy örök Istent. És ezzel kapcsolatban teszi föl a kérdést Jézus, hogy kinek hiszel engem? Hiszed-e, hogy Jézus a Krisztus? Hiszed-e, hogy Jézus a messiás? Ha nem hiszed, akkor elveszel a bűneidben. Nagyon érdekes, hogy vajon a zsidók, akik Jézust látták, nyilván mint egy embert elsősorban, vajon volt-e elegendő indokuk arra, hogy azt mondják, hogy nem hiszem, hogy ő az atyától jött. Nem hiszem, hogy ő Isten. Valóban elegendő bizonyítékot szolgáltatott-e számukra Jézus az ő földi életében, hogy ő valóban isteni személy. Ugye Jézus újra meg újra mondja, hogy a cselekedetek, amelyeket teszek, arról tanúskodnak, hogy én az atyától jöttem. És valóban azt látjuk, hogy Jézus az ő életében tulajdonképpen megtette mindazt, amit Isten megtett a zsidókkal az egyiptomi kivonulás és a pusztai vándorlás során. Gondoljuk csak meg, hogy miről tett tanúbizonságot Jézus cselekedete. Először is bemutatta azt, hogy ő úr a természeti erők felett. Úr a tenger felett, úr a szelek felett, úr az élővilág felett, növény, állat legyen az, úr a víz felett, hogy borrá változtassa, a betegségek felett, ő jár a tengeren, számára a fizikai törvények sem akadályok. Ő bemutatta, hogy úr a természet felett. Aztán bemutatta a hatalmát a szellemvilág felett. Hogy az ő szavára az ördögök kimennek és engedelmeskednek. Ő neki hatalma van megbocsátani bűnöket. Ő olyan személy, akinek a szellemvilágra van hatása, mert ő Isten. Aztán bemutatta, hogy ő gondviselő Isten. Ahogyan Isten adta a mannát a pusztában, mit tett az Úr Jézus? Adta a kenyeret a népnek. És gondot viselt róluk. Megmutatta, hogy ő Isten igéje felett is Úr. Mit jegyeztek meg róla? Ő más, mint a megszokott tanítók. Ő úgy tanít, mint akinek hatalma van. Jézus adta a törvényt. Ő a törvény ura. És aztán azt olvassuk itt a 8. fejezetben, ahogyan Jézus beszél erről a 26. 28. versben, azt mondja, hogy amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok. Hogy én vagyok az. Leginkább az ő halálában, nyilván az még nem jött el ebben a jelenetben, de később igen, és nem okozott túl nagy változást az íróvezetők életében, az ő halálában és feltámadásában mutatta meg leginkább, hogy ő az Isten. Most nincs időnk részleteiben belemenni az Úr Jézus halálának és feltámadásának az eseményébe, de valóban bemutatta Jézus az ő halálában, az ő kereszten elszenvedett halálában, hogy ő az Isten fia. Gondoljatok csak arra néhány jelenetre, ami Jézussal történt ott a kereszten. Ahogyan megbocsát a latornak. Ahogyan imádkozik azokért, akik keresztre feszítették. Ahogyan sötétség támad az egész földön, amikor az atya ítélete rajta van. Ahogyan megreped a kárpit, amikor Jézus kileheri a lelkét. Ahogyan ő leteszi az életét önként, és nem elveszik ő tőle. Ahogyan az ő csontjait nem kellett megtörni, mert ő odaadta az életét. A százados is felismerte ott a keresztelet előtt, hogy ez valóban az Isten fia volt. Jézus az ő istenségét bemutatta az ő halálában, és bemutatta az ő feltámadásában, mert neki volt hatalma letenni az ő életét, és volt hatalma felvenni az ő életét. Ő valóban az Isten fia. Te kinek hiszed őt? Ha a zsidó vezetőknek nem volt kifogásuk, nem volt lehetőség azt mondani, hogy hát mi nem mutattál semmit, ami arra mutatna, hogy te az atyától jöttél, vajon nekünk van-e kifogásunk? Nem láttunk-e eleget, nem értettünk-e meg eleget az Isten fiáról ahhoz, hogy higgyünk ő benne, hogy megragadjuk őt hittel, és rábízzuk az életünket. Te kinek hiszed az Isten fiát? Ez meghatározza azt, hogy merre halad az életed, hogy hová is tart a te életed szellemi értelemben. És aztán nézzünk meg egy gondolatot még itt, ebből a fejezetből, ahogyan Jézus beszélget a zsidó vezetőkkel, és aztán a vezetők ezt kérdezték tőle, ki vagy te? Ki vagy te? Olyan lekezelő ez a kérdés. Ki vagy te, hogy ilyeneket mondasz itt? Ki vagy te, hogy ilyen állításokkal jössz, hogy a mi életünk a kárhozatba megy? Ki vagy te, hogy ezt meg tudod határozni, hogy egyáltalán látod a valóságot? Az ő értelmezésük szerint ők az Isten országába tartottak. A vallási elit szempontjából nagyon egyértelmű volt a megoldás, el kell tüntetni Jézust az útból. Nem volt más lehetőség. Ne szóljon bele az életünkbe, ne akarjon az életünkről ilyen ténymegállításokat, diagnózisokat felállítani, nem mutasson rá a szívünk állapotára, csak zavaró jelenléte, felfordulást okoz. A tanításával, a jelenlétével, a cselekedeteivel, hogy itt vannak a követői, meg a tanítványai, állandóan a saját elképzelésük, az ő általuk gondolt saját elképzelésük szerint élik az életüket, ami nem illet bele az ő életmódjukba és filozófiájukba. Csak zavar minket ez a Jézus. Zavarja a köreinket. Távolítsuk el. Vajon mi hogyan viszonyulunk ehhez a Jézushoz? Mennyire vesszük őt komolyan? Megfordul-e bennünk is ez a gondolat, ami talán a zsidó vezetőkben megfordul, hogy ki csoda ez, hogy beleszóljon az életembe? Hogy megmondja rólam, hogy mi van velem? Hogy jön ő ahhoz? Sokan mondják, hogy hát hiszek én a magam módján. De ez az állandó Jézushozás, ez már nem fér bele, ez nem kell nekem, ez túl sok. Vagy lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy hát köszönöm, hogy Jézus meghalt, értem, örülök neki, de ne mondja meg, hogy hogyan éljek. Ne szóljon bele a hétköznapjaimba, a döntéseimbe. Ki csoda ő, hogy ezt megtegye? Ha tényleg úgy érzed, hogy Jézus zavarja az életedet, az ő jelenlétével, az ő gondolataival, az ő szavaival, parancsaival, a rólad való kijelentéseivel, akkor igen nagy bajban van az életed. Vajon hová tart így az életed? Nem esel abba a hibába, mint a farizeusok, akikről Jézus azt mondta, hogy ha így maradtok, akkor a bűneitekben haltok meg, akkor a kárhozatba juttok. Isten azért küldte el az Úr Jézust, azért akartam megmutatni nekünk a valóságnak az általa ismert és látott oldalát, nem azért, hogy kioktasson bennünket, hanem hogy rádöbbenjünk, hogy mi is van velünk, hogy hol is vagyunk, hová tart az életünk, és hogyan tudunk ezen változtatni. Isten nem csak a megváltásunkat készítette elő az Úr Jézus Krisztusban, hanem azt is előkészítette, ami azután következik. Azt mondja a Kolossi levél első részének a 17. verse, hogy ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fent. Minden ő benne áll fent. A mi életünk is csak ő benne állhat fent. Nekünk szükségünk van Jézusra, szükségünk van az ő értelmezésére, hogy elmondja nekünk, hogy mi a valóság. Hogy mi a valóság rólam, mi a valóság az életemről, a döntéseimről, hová tartok, mi lesz velem. Hogyan lépjen meg a következő lépést az életemben? Szükségem van erre, mert minden ő benne áll fenn. Azt mondja 2 Korintus 1.20, hogy mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne, mármint Jézusban van az igen és az ámen. Amikor te imádkozol, és Istent az ígéreteire emlékeztet, tehát, hogy Istenem, ezt megírted nekem. Tudod, mit mond? Jézusban ez a tiéd lehet. Ő benne kapod meg. Ő benne bízzál. Őt kövesd, az ő szavára hallgassál, tedd meg, amit kér tőled, mert az ígéreteimet Jézusban fogom teljesíteni számodra. Ő benne van, az Isten minden ígérete elrejtve. Jézus azt mondta az ő követőinek egy alkalommal, amikor kérdezték, hogy mi lesz velünk, amikor követünk téged, mi a mi jutalmunk. Azt mondta, bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldeit, én értem. És az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, szántóföldeket, üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. A hívő életünknek is, az Isten követésünknek is a minősége attól függ, hogy mennyire vesszük komolyan Jézust, az ő szavát. Mennyire vagyunk készek megújítani ő benne az Istennel való kapcsolatunkat. Mennyire vagyunk készek oda menni, hogy Jézus vére által mossa le a mi bűneinket, és újra közösségben legyünk Istennel, és követhessük Jézus szavát és Jézus példáját. Fontos, hogy ezek alapján, a kérdések alapján elcsendesedjünk, és föltegyük magunknak a kérdést, hogy merre halad az életünk, hová tart az életünk. Kérdezzétek meg magatoktól, imádságban Isten előtt, hogy kinek is tartod magadat? Mit gondolsz magadról? Elég jó vagy-e az Istennek, ahogy vagy? Tedd fel a kérdést, hogy mit is szeretsz te jobban? Mihez is ragaszkodsz te az életben igazán? Mit mutat ez meg a szívedről? Hová tart az életed? Mit hiszel el Jézusról? Elhiszed-e azt, amit ő kijelentett magáról? Komolyan veszed-e őt, amikor ő bele akar szólni az életedbe, azért, hogy áldást adjon, hogy Isten ígéreteit beteljesítse az életedben? Kész vagy-e követni őt? Vajon merre tart az életed? Fontos, hogy ezt a kérdést Isten előtti csendben megválaszoljuk. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, megdöbbentesz minket sokszor, amikor a valóságot elmondott számunkra, és kiderül, hogy valami teljesen mást értettünk eddig. Valami teljesen mást gondoltunk, elsősorban talán saját magunkról. Talán azt hittük, hogy jók vagyunk, elegek vagyunk. Tettünk már eleget, bizonyítottunk eleget. De aztán rá kell döbbennünk, hogy a valóság teljesen más. Köszönjük, Urunk, hogy kiózanítasz minket. Köszönjük, hogy nem titkolod el a valóság általad ismert és igaz oldalát, hanem bemutatod a számunkra a te igédben, bemutattad Jézus Krisztusban. Segítesz a te szent lelked által, hogy megérthessük a te igazságodat. Segíts bennünket, Urunk, hogy ne legyünk vakok, ne csak árnyékokra vadásszunk, hanem valóban megértsük azt, Urunk, hogy kik is vagyunk előtted, mire is van szükségünk, és hogyan tartozhatunk hozzád, hogyan nyerhetjük el az üdvösséget Jézus Krisztus által, ő benne bízva, és hogyan tudunk téged követni. Szeretnénk, Urunk, hogyha a te személyed, a te követésed az nem zavar lenne az életünkben, hanem megértenénk, és megéreznénk annak az áldásod, annak az örömét, hogy mi téged követhetünk, mert te vagy a mi Urunk és Istenünk. Amen.